veranda felől hangokat hallott. Megállt. A verandára nyíló üvegajtó mögött a lemenő nap sugaraiban két ember, Vicky és egy férfi árnyéka állt. Volt egy árnyalat az anyja hangjában, amelyet azonnal megismert. Ezen a megszokottnál magasabb, ingerült hangon Vicky csak egyetlen dologról szokott beszélni, a pénzről. Victoria szíve nyugtalanul vert. Rettegett ettől a témától, amely mindig cívódáshoz vezetett. Némán állt és figyelt. A jövedelmem nem változott, ellenkezett az anyja. Nem értem, miért vagyunk egyszerre ilyen piszakul szegények. Ma már a dollárnak más a vásárló értéke, mint 10 vagy 15 évvel ezelőtt. Válaszolta nyugodtan Stanley Cartwright ismerős hangja. Ezt te is tudod, Vicky. Tudsz olvasni. Victoria keze őkölbe szorult. Uncle Stan ugyan dühös lehet, ha ilyen kurtán furcsán beszél. Rendszerint megőrizte a nyugalmát, amikor Vicky ügyeiről volt szó. Victoria valóban döbbenten figyelte az anyját, aki mereven, majdnem reszketve állt a legfelsőbb lépcsőfokon, és igyekezett elszeszedni magát. Elviselhetetlen vagy, mondta indulatosan. Ahányszor eljössz, mindig csak kellemetlen dolgokat emlegetsz. Jobb lenne, ha egyszerűen nem jönnél. Stanley Cartwright örömtelenül vigyorgott, de ismét türelmes lett. Ezt magad sem gondolod komolyan, Vicky, mondta. Csak dühös vagy, mert arra kérlek, hogy nézz szembe valamivel, ami neked nem tetszik. Halogathatod még egy hétig, ha az segít, de ez nem változtat a tényen, hogy a lovakat el kell adni. Kiesznek a házból és az otthonotokból. Victoria dermedten figyelte Vickyt, aki dühösen dobbantott. Hülyeség! Ez a kiadás csak egy csepp a tengerben. Ennek a rosszant öreg háznak karbantartása emész fel mindent. Stanley kinyújtotta a kezét, és lehúzott egy újnyi lakréteget a legközelebbi oszlopról. Ez a karbantartás? Kérdezte idegen. Két év óta halogatod a festést, amit már megbeszéltünk. $1000, vágott vissza Vicky. Nevetséges kalkuláció. A férfi a lépcső még mindig kőle önuralommal, de kissé élesen kérdezte. Kaptál jobb árajánlatot? Na, gondolta keserűen Victoria, anyu most vagy tombolni fog, vagy sírni. Csak ez a két lehetőség van. De legnagyobb meglepetésére Vickyből kitört a nevetés. Ne légy már ilyen vén bolond, Stan, mondta, amikor kinevette magát. Elég jól ismersz ahhoz, hogy tudd, milyen halálosan untat még a gondolata is. Ebben a pillanatban Victoria alla lett figyelmes, hogy Ruth Graham vacsorához öltözve megállt félúton a lépcsőkön, és mert ő is hallgatózott, kényelmetlenül érezte magát, de törbe ejtették a hangok. Egyáltalán nem olyan nevetséges a dolog, drágám, mondta Stanley Cartwright nagyon határozottan. Nincs mentség. Azután nyomatékosan megismételte, a lovakat el kell adni. Olyan kijelentés volt ez, amely nem tűrt ellentmondást. Victoria levegő után kapkodott. Tisztában volt azzal is, hogy az anyja dühönghet, kérhet, vitatkozhat, de az ultimátumon, amit Stan bácsi nyújtott be, semmi nem változtat. A jó szándék, amellyel Victoria belépett a házba, olyan gyorsan párolgott el, mint a forró rostélyra cseppent víz. Egy másodperc történte alatt George a föld minden teremtményénél becsesebb lett a számára. Hirtelen megfordult, és menekült vissza az úton, amerről jött. Ruth lesétált a lépcsőkön, és a középső halon át lábújhegyen lassanban követte. Az istálló kifutó rácsánál oda ment Victoriához, és gyengéden azt mondta. Sajnálom, nem tehetek róla, én is hallottam. Victoria nem bírt megfordulni és szembenézni a szobatársával. Összeszorította a fogát, de a könnyei folytak. Nem kényszeríthet rá, hogy eladjuk a lovakat, mondta néhány perc múlva vadul. George az enyém. De akkor már tudta, hogy mire nyáron hazajön, ez a kifutó üres lesz. Stan bácsi nem beszél a vakvilágba. Victoria a korlábba kapaszkodva majd szétrobbant a felháborodástól. Ennek a két röhelyes ruhának az árából Tish és George két hónapi takarmánya kitelt volna dühöngött. Ó, Ruth, néha azt hiszem, anyu teljesen képtelen felfogni a dolgokat. Ruth csak állt, és elgondolkozva nézett a távolba, mielőtt Victoria, immár másodszor ezen a napon igyekezett összeszedni magát. Végül is viszonylag nyugodt hangon így szólt. Késő van, be kell mennem átöltözni. Felment, letusolt, belebújt egy régi vászorruhába, aztán újra lejött. A család málna szörpőt szürcsölgetve a verandán üldögélt. A folyó vizét nézték, amely a lenyugvó napfényében új meg új színben csillogott. A levegő, amely az imént még tele volt feszültséggel, Victoria a legnagyobb meglepetésére felengedett. Az este olyan vidám és kellemes volt, mint bármelyik más este itthon. Ha Rusz nem hallotta volna véletlenül Viki és Sam bácsi vitáját, soha nem gondolt volna a felszín alatt rejtőző bajokra. Viki távolról sem volt lehangolt, sőt, még a megszokottnál is vidámabbnak látszott. Évődött az apjával, közben a szeme Rusra villant, hogy őt is bevonja a játékba. Aztán bizonykodott az anyjának, aki a közfényével kínlódott, hogy a kisebb segítségre szorul a konyhában, összedobok valami egyszerű vacsorát, mondta. Azután ismét Rushoz fordult. Imádom a vendégeket a házban, a legkomolyabban. Victoria látta, hogy Rusz ragyog az örömtől és az elragadtatástól. Viki befelé indult a házba, aztán megforult, és így szólt. Előjött eszembe, találkoztam a Calhoun fiúkkal délelőtt. Panaszkodtak, hogy halálosan unalmas mostanság itt, Larrymore-ban, szóval meghívtam őket holnap estére, Kriszti Penkosztal és egy unokatestvérével, aki a Washington and Lee Egyetemen tanul, és látogatóban van itt. Ha összetudnánk szedni még egy pár fiút, partit adhatnánk Rusz tiszteletére. Nem lenne klassz? Victoria úgy érezte, mintha a saját szíve vágta volna gyomorszájon. A Calhoun fiúk, mint középiskolás lány, éppen csak megtűrték maguk között, egyébként olyan lányokkal jártak, mint Chrissy, aki csinos volt és szőke, és úgy táncolt, mint egy angyal. Abban a pillanatban, ahogy Dick és Corky Calhoun belépnek a házba, Rusz azonnal tisztában lesz azzal, hogy a fiúk csak azért jöttek, mert Viki hívta őket, és távolról sem azért, mintha őt vártak volna látni. Most mégsem lehetett udvariatlan, hiszen a parti Rusz tiszteletére készült, és a bejelentés késztények elé állította. Ismét sarokba szorult, ahonnan csak egy mosolyjal és egy hazug lelkesedéssel lehet kikecmeregni. Mély lélegzetet vett, és sikerült elrejteni az érzelmeit. Ha elég embert össze tudunk szedni, kezdte a levegőben hagyva a félmondatot. Viki sugárzott. Biztosan sikerülni fog, ígérte. Felvettem Magnóra néhány nagyszerű New Yorki kombószámot. Most mindenki a kombóért rajong. A verandára pedig viaszport szórunk, és tervezgetve sietett ki a konyhába. Victoria nem sokat evett vacsorára, noha a fűszeres, mártásos csirke, amelyről Viki tárgyilagosan bevallotta, hogy egy öreg tyúk maradékaiból készült, nagyszerű volt. A nagyszülők azután a családi autóval moziba mentek, Rusz segített Victoriának mosogatni. Viki öltözködött. Bridge estére ment Larrymore legkívánatosabb özvegy emberével, egy kopaszodó úrral, akit Edgar Scottnak hívtak. Miután mind elmentek, a lányok a nappali szobában maradtak. Rusz kötögetett, Victoria egy könyvvel játszadozott. Rusz váratlanul megszólalt. Azt hiszem, anyád a legnagy stílűbb ember, akivel életemben találkoztam. Nagy stílű, ismételte Victoria kissé meglepődve. Hogy érted ezt? Rusz letette a kötést, mintha gondolkodna, hogyan is tudná legjobban megmagyarázni. Annyi fantázia van benne, annyi bátorság. Az embernek eszében sem jut, hogy gondja is lehet. És ugyanakkor az ő vállán van a felelősség ezért a nagy házért, a szüleidért, és érted. Nagyapának van egy kis nyugdíja és társadalombiztosítása, mondta a teljes igazság kedvéért Victoria. Miért ócsárolod? Miért harcolsz mindig ellene? Robbant ki Rusz. Anyu ellen? Én nem ócsárolom. Szerintem is nagyszerű, csak azt szeretném, ha nem lenne ilyen, valahogy ilyen lehengerlő. Buta beszéd, torkolta le Rusz. Egyáltalán nem hiszem, hogy lehengerelne téged. Az én anyámat kellene ismerned. Állandóan dirigálja és arra kényszeríti az embert, hogy az ő elképzelése szerint csinálja.